Tehát a példabeszédek 21. részének második versében így szól hozzánk Isten igéje. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. És Lukács evangélium a 15. rész első versétől. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösen, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, a te szavadért, amely élő és ható. Köszönjük, hogy mindezek, amiket most is olvastunk, a mi javunkra megírattak. Hálát adunk néked, hogy azt olvassuk, hogy a bűnösök hozzád siettek, Úr Jézus, hogy hallgassanak téged. Add ezt a készséget a mi szívünkbe is, hogy mi is most hozzád siessünk a szívünkben, hogy téged hallgassunk, hogy te rád figyeljünk, hogy meghalljuk mindazt, amivel a szívünkre akarsz nekünk is beszélni. Kérünk, hogy áld meg igét hirdetőjét, hogy rajta keresztül téged, magadat hallhassunk, hogy a te színed előtt, te belőled tudjon szólni mindannyiunkhoz. Nekünk pedig adj készséges szívet, hogy ne zárjuk be előtted a szívünket, hanem megnyíljunk és befogadjuk mindazt, amit mondani akarsz számunkra. Így kérünk gyermekeink szívéért is, életéért is, mindazokért, akik őket tanítják, hogy a te igéd az ő számukra is legyen megelevenítő. Kérünk téged, hogy a te lelked által légy itt közöttünk, és a te áldásod áradjon mindannyiunkra. Amen.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom, hogy Isten érintse meg az életünket és a lelkünket az ő igéjével. Arról szeretnék ma közöttetek beszélni, hogy mi az, amin már az elmúlt pár évben nagyon sokat gondolkodtam, és foglalkoztat engem. Amikor először olvastam a példabeszédek könyvének ezt a rövid részét, szíven ütött, mert én azt gondoltam, hogy amikor az ember hitre jut, és bizonyságot szerez Istenről, akkor megerősödik, erőssé lesz, magabiztossá lesz, mert tudja, hogy a háta mögött ott áll az erős Isten, és tudja, hogy bemehet az oroszlán barlangjába, mert mielőtt az oroszlán lesújtana rá, Isten ott áll előtte, és elintézi a dolgokat. De rá kellett jönnöm, hogy az, ami a keresztény embernek az igazi erejét adja, az nem az a magabiztosság, amit ő erőnek gondol, hanem az az erő, ami őt élteti, és biztossá teszi a reménységben. Pár évvel ezelőtt, amikor még lelkészként szolgáltam a Balaton mellett, adatott egy nagyon jó lehetőség. Egy világi üzleti tréner, aki hitre jutott, elhatározta, hogy keresztény vezetőknek, lelkészeknek is átadja azt a tudást, amit ő az üzleti világban a kemény üzleti élet vezetőinek is átad, csak egészen más szemszögből, Isten szemszögéből. Ez a tréning, vagy coaching, vagy szupervízió teljesen ismeretlen volt előttünk, lelkészek előtt, hiszen mi úgy gondoltuk, hogy a személyes dolgainkat Istennel beszéljük meg, vagy pedig, hogyha összejövünk lelkészek, akkor egymás között átbeszéljük ezeket a dolgokat. Egészen furcsa volt nekünk, amikor Gyuri, így hívták, először eljött hozzánk, és olyan váratlan dolgokat kellett tennünk, amikre nem számítottunk. Rögtön az első egyik ilyen alkalmon egy csomó dolgot hozott magával, és két embert hívott ki, hogy legyen a segítségére. És mind a kettőnek egy dolgot mondott, hogy sehová máshová nem tehetik azokat a dolgokat, amiket kapni fognak, csak a kezükbe. Az egyiknek adott egy kötek pénzt, a másiknak egy BMW kulcsot, a harmadiknak egy ilyen aranyrúdnak látszó valami fémet, rendkívül menő szereléseket. Mindenkinek tere lett a keze, és csillogott a szeme, hogy te jó ég, ez csomó jó dolog. Utána a sarokból fölemelt két bazinagy dobozt, ami láthatóan nem volt könnyű, és mind a kettő embert megkérte, hogy ugyan segítsenek már neki, mert nem bírja el ezt a két dobozt. És akik ott ültünk, azok láttuk az első reakciót. Hát borzasztó fájdalmas volt, hogy te jó ég, szeretnénk segíteni, mert tudjuk, hogy segíteni kell. Annyi mindent kaptunk, annyi minden van a kezünkben, hogy így nem fog menni. És akkor fancsali arccal mindenki lepakolta a cuccokat, és nagy kelletlenül a nehéz dobozokat átcipelték az egyik helyről a másikra. És nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű dologgal mennyi mindent el lehet mondani. Nem is tudtam, hogy egy ilyen egyszerű példával mennyire le tudja leplezni Isten az embert. Mert valljuk be, hogy sokszor gondoljuk azt magunkról, a körülöttünk lévő dolgokról, az életünkről, a bennünk lévő reménységről, hogy minden rendben van. És Isten is a Szentírásban nagyon sokat beszél a békességről, a békesség fontosságáról, a bizonyosságról, hogy meg kell erősödni benne. Különben is olyan világban élünk, ahol meg kell mutatni az embernek, hogy ő erős. Nem mutathatja meg, hogy ő gyenge, hogy elesett, hogy valamilyen nincsen, hogy valamiben szegényebb. Lehet látni, hogy mekkora magabiztosságot ad az embereknek, hogyha a legújabb okostelefont húzzák elő a zsebükből. Vagy milyen magabiztosságot ad valakinek, hogyha a legújabb, legdrágább autóból száll ki. Vagy egy gomnyomással megnyomja a méregdrága házának a garázs ajtaját, hogy igen, már csak ez hiányzott, ez is megvan. Nagyon sokféleképpen, ezek most nagyon szélsőséges és rossz példák, de direkt mondom ezeket, mert tudom, hogy közben azokra a dolgokra is gondolunk, amik bennünk vannak, és csak a mi életünkhöz kapcsolódnak. Mi is rendkívül sok dologban gondoljuk azt, hogy minden rendben van. Amikor nem ismertük Istent, akkor valahogy meg kellett erősítenünk magunkat. Valamiben támaszt kellett keresnünk. Tanulásban, munkában, szépségideálban, menőzésben, bármiben, amiben úgy gondoltuk, hogy erőt szerzünk, hogy tartásunk lesz. És majd egyszer elmondhatjuk, hogy minden rendben. Az ember önmagáról sokszor mondja ezt. Összefutunk valakivel az utcán, hello, hogy vagy? Minden rendben? Minden rendben. És megyünk tovább. És igazából át se gondoljuk, hogy ez a két szó, hogy minden rendben, mit jelent. vannak szempontok, amelyeket figyelembe veszünk, amikor nem ismerjük Istent, annak érdekében, hogy minden rendben legyen. És ezen szempontok mentén rendezzük be az életünket. Itt fogjuk eldönteni, hogy mi lesz a fontos. Hogy most rálépek egy karrierútra, vagy vágyom egy családra, és megvalósítom magam a családban, vagy elhatározom, hogy én egy nagyon jó közösségi ember leszek, és beleásom magam a társasági életbe, vagy arra gondolok, hogy nekem az lesz mindenem, hogy az emberek felnézzenek rám, és egy nagyon jó politikus leszek, aki úgy tudok majd hazudni az embereknek, hogy jó lessen nekik. És ezzel szemben, amikor megismerjük Istent, azt látjuk, hogy Istennek más szempontrendszere van. Ezért mindig vannak szempontjaink, amelyek alapján megismerjük Istent. Természetesen az ember nem tagadhatja meg önmagát, mi sem bújhatunk el önmagunk elől. Pál apostol sem tette ezt, amikor ugye leesett arról a szamárról, amelyik vitte őt Damaszkuszba, hanem történt vele valami, ami őt alkalmassá tette arra, hogy Isten szempontjait figyelembe vegye. Megvakult. Ha megkérdezte, vagy biztos utaztak vele, és kérdezték, hogy Pál, minden rendben? És ő nem tudta azt mondani, hogy minden rendben, mert nem látott. Elveszítette a szeme világát. Mindene volt az, ami a szeme előtt történt, mindene volt az, ami őt éltette ebben a látható világban, és egyszerre sötétség borult rá. Kénytelen volt azokat a szempontokat figyelembe venni, amelyeket Isten szeretett volna megismertetni vele. Találkozunk Lukács evangéliumának ebben a történetében fontos emberekkel, akikre vágyakozva néztek az emberek, mert szép, kivasalt, fényes, illatos ruhákban jártak, mert a fontos alkalmakkor mindig fontos helyen tűntek föl, és a fontos időkben mindig fontos dolgokat mondtak, és a fontos döntésekben mindig ők ültek. Ők voltak a farizeusok és az írástudók. Ők voltak azok, akik megmondták az embereknek, hogy mikor van rendben, és mikor nincs rendben. Ők voltak azok, akik eldöntötték azt, hogy ami van, az most jó, vagy ami van, az most nem jó. A farizeusok problémája abból fakad, hogy nagyon is azt gondolták, hogy minden rendben van. Amikor nem ismerjük Istent, teljesen természetes, hogy szerettünk arra gondolni, hogy az életünk legyen egy nyugalomban. Amikor pedig megismerjük Istent, akkor nagyon sok ember arról tesz tanúbizonyságot, hogy hát nemhogy könnyebb nem lett az életem, hanem még nehezebb is. Mert Isten egy csomó nyomorúságot hozott elém, egy csomó szerencsétlen embert, akik jómódú barátaim voltak, azok most nem barátkoznak velem, mert nem tartanak jó fejnek, mert azt mondják, hogy ez a dolog, amit te most csinálsz, ez valami butaság. Ezzel nem lehet érvényesülni, ezzel nem lehet társaságokba bemenni. De én hiszem, hogy a legtöbb ilyen vélemény mögött, és sokszor a mi hasonló álláspontunk mögött is egy nagyon nagy gyengeség van. Az ember a nagy gyengeségét erővel takarja el. A farizeusok problémája az volt, hogy nagyon is jól tudták, hogy ők hazudnak, hogy ők becsapják az embereket. Vajon velünk, amikor nagyon jól tudjuk, hogy amit éppen eldöntöttünk az életünkben, az pont olyan, mint a, a Jónás útja, hogy felszálltunk egy Ninivébe vezető hajó helyett egy Tarsusba igyekvő másik hajóra. Amikor ott alszunk a hajó fenéken, és megpróbálunk erősek lenni, nagyon jól tudjuk, hogy rossz fát tettünk a tűzre. Amikor az ember önmagáról gondolkodik, akkor eszébe juthat, hogy minden rendben van. Ennek az oka az, hogy az ember a saját erejének az eredőjét saját magában keresi. Én leszek az én erőmnek a forrása, én leszek az, aki majd megmutatja. Nemrég beszéltem egy kedves ismerősömmel, és nagyon sokszor elmondta a beszélgetésben, hogy én erős vagyok. Én erős vagyok, én erős vagyok. És közben arról beszélt, hogy már napok óta nem alszik, és a kapcsolati problémája miatt már nagyon sokszor nincs is otthon, hanem egy parkban üldögél késő estig egy padon, mert nem tudja, hogy mit csináljon. És mondja, hogy de én magamtól jutottam ide, én erős vagyok. Hiszem, hogy nem kell Isten nélkül élnünk az életünket, hogy ilyen problémánk legyen. Isten közelében is juthatunk ilyen helyzetbe. Erős vagyok Istenben. De mivel az ellenkező irányba futok, nincs lehetőségem, hogy megragadjam a kezét. Nincs lehetőségem arra, hogy a közelében legyek, és a lába elé boruljak. Nincs lehetőségem arra, hogy az ő szeretetének a halk és szelíd szavát meghalljam, mert valami éppen az ellenkező irányba visz. A saját eredő problémája. Keresztény emberként is gondolhatjuk úgy, hogy a saját keresztény értékrendünk ereje meg fog tartani minket. Figyelmeztet minket a példabeszédek igéje, minden útját helyesnek tartja az ember. Még az Istennel járt útját is sokszor helyesnek tartja az ember. Milyen jó, hogy az Istennek a kegyelme olyan, hogy kész mindenkor így elvenni a bizonyosságainkat. Hogy mindenkor kész egy pillanat alatt olyan helyzetbe hozni, hogy összedőljön minden. Nem azért, hogy bántson minket, nem azért, hogy megalázzon minket, hogy rosszat akarjon nekünk, hanem egész egyszerűen azért, hogy észrevegyük, hogy hol vagyunk. Aki alkohol problémával küzd, nem tudja, hogy bajban van, mert nem érzékeli a saját határait. Ugye, aki depressziós, Magyarországon a társadalomnak egy jó része depressziós problémákkal küzdik. Olyan lelki problémákkal, amiknek nem tudja föltárni az eredetét, aminek nem tudja meghatározni a tüneteit, és pláne nem tudja, hogy mikor kell ezzel a nagyon súlyos dologgal egy szakemberhez fordulni. Bármilyen élethelyzet hozhat olyan fordulatot egy ember életében, amikor megzuhan. És csak azt gondolja az ember, hogy nincs kedvem semmihez. Most nem akarok csinálni semmit. Most hagyjanak békén. És azt gondolja az ember, hogy kitalálhat a saját mesebeli nagy erdejéből. De legtöbbször ott végezzük a mézes kalács házikóban, és legtöbbször azt találjuk, hogy ha Isten nem mozdítja ki az életünket, és nem mutatja meg, hogy hol vagyunk, akkor elveszünk. Nem véletlen, hogy a mesék morfológiájában nagyon gyakran előfordul a sűrű sötét erdő. Az emberi életnek az a mélysége, az az ismeretlen titokzatossága, amelybe mindnyájan betalálunk. Akkor is, amikor kisgyerekek vagyunk, és hirtelen eltűnik mellőlünk az anyukánk, az apukánk, akkor is, amikor iskolások vagyunk, kicsik és félünk a sötétben, vagy nagyon ránk ijesztenek, akkor is, amikor kamaszok vagyunk, és nem találjuk a helyünket sehol, és azt látjuk, hogy senki nem jó, semmi nem jó. Akkor is, amikor munkába állunk, és el kell döntenünk, hogy merre felé vigyük az életünket. Akkor is, amikor családot alapítunk, hogy jaj, most hogy lesz a felelősség a gyerekekkel, a családi dolgokkal. Akkor is, amikor megöregszünk, hogy jaj, vajon mikor fog rám törni először a betegség. És akkor is, amikor ott állunk a halálkapujában, akkor is sokszor úgy érezzük, hogy a sűrű sötét erdő foglyai vagyunk. A saját eredő problémája minket is rabulejt. A példabeszédek könyve felhívja a figyelmünket, hogy a helyesnek tartott út az nem feltétlen biztosíték. Miért nincs minden rendben? Arról beszéltem, hogy Isten egy alkalmas pillanatban átfordítja az életünk helyzetét azért, hogy megmutassa, hogy hol vagyunk. Nagyon fontos ez az állomás, nagyon fontos ez az egy pillanat. Aki segítő szakmában dolgozik, aki terápiás munkát végez, az nagyon jól tudja, hogy ha a kezelt páciens, tehát nem tudja, hogy hol van az élete, hol tart az élete, ha nincsen betegségtudata, ha nem tudja, hogy mit rontott el, hol rontott el, miért rontotta el, akkor nem fogja magától megtalálni az utat. Akkor nem fog az élete megfordulni. Nekünk is van örökségünk. Az az örökségünk, hogy a bűnből jöttünk, az az örökségünk, hogy egy családból jöttünk, az az örökségünk, hogy egy társadalmi környezetből jöttünk, az az örökségünk, hogy körülvesz minket egy munkakörnyezet, az az örökségünk, hogy van egy családunk, akit már mi alkottunk meg, vagy mi nem alkottunk meg, vagy az az örökségünk, hogy egyedül vagyunk, és van egy olyan örökségünk is, hogy érezzük, hogy nincs rendben minden. És sokszor kérdezzük magunktól ezt, hogy miért nincsen rendben minden. Miért az én életemben nincsen rendben minden? Most volt nemrég osztálytalálkozónk, és nagyon szomorú voltam, hogy rendkívül sok osztálytársamnak az élete gödörben van, megfeneklett. Több mint 10 éves kapcsolat válással végződik, vagy egyszerűen képtelenek elköteleződni bármi mellett. Ezt látom a munkahelyemen is, a kollégáimon, nagyon sok tekintetben. Mindenki ezt kérdezi, hogy miért nincsen rendben. És hogyha az ember keresztény életet él, akkor vádlólag szegezik neki a kérdést, hogy milyen Istened van? Milyen Istened van, aki így cserben hagy minket? Persze neked könnyű. Hogy lenne már könnyű? Miért nincsen rendben minden? Mert terhel az örökségünk, mert terhelnek a szerzett terheink. Valljuk be őszintén, mindannyiunknak van. Vannak olyan terhek, amik megterhelik az életünket, és rajtunk vannak. Olyan dolgok, amiktől szeretnénk szabadulni. Amik ránk nehezednek, és titkosak. Kétszer olyan nehezek, mert senki nem tud róluk. Ha tudna róluk, valaki már fele olyan nehéz lenne. De ha elmondanánk, megbélyegeznének minket. A közösség is lehet teher. A társadalmi kötöttségek is lehetnek terhek. Ugyanúgy egy magasan kvalifikált közösség lehet teher, ahol olyan magasságokba teszik az elvárásokat, hogy az ebben a közösségben élő ember szinte kiszakadni vágyik ebből, és szeretne végre egyszer tisztességes szegénységben élni. Vagy a másik oldalon, ahol olyan társadalmi kényszer van, ami nem engedi az embert saját döntéseit meghozni. És bizony vannak egyházi terhek is. Vannak a keresztény közösségekben lévő súlyos terhek, amik abból adódnak, hogy mivel túlságosan azt gondoljuk, hogy minden rendben, ezért azt gondoljuk, hogy Isten helyett tudunk döntéseket hozni. Hát hogy tudnánk? Hogy tudnánk Isten helyett jó döntéseket hozni? Hogyan tudnánk Isten helyett elmondani az bárkinek is, hogy mi a jó és mi a rossz? Egyházi terhet jelent sokszor az, hogy a keresztény Isten dicsőítésünk törvénytiszteletté szelídül. Ugye az Isten dicsérete a maga felszabadultságában a bűnbocsánatból ered. Az Isten dicsérete abból ered, hogy az ember a bűneinek a váltságát érzi. A bűneinek a váltságát érzi, és a felszabadítást. Azt az örömöt, amit Isten megad az embernek abban a pillanatban, ahogy átadja neki a bűnét. És ez az, ami az Új Szövetség lapjain számtalanszor a Jézus csodatételeinek történetei végén ott van, hogy fölveszi az ágyát, újongva és kiáltozva végig szalad, és visszaszalad, és elmondja mindenkinek, és Zákeus kiáll az erkére, és bizonyságot tesz, és ugye a bűnös nő pedig könnyek között megmossa Jézus lábát, és ott van ez a számtalan Isten dicsérő történet, és ha látnánk és tapasztalnánk egyszer is élőben, ha megelevednének ezek a történetek, és megtapasztalnánk közelről egy ilyen ember test közelében ezt a dicséretet, elszégyelnénk magunkat, hogy a mi törvénytiszteletünk szelídsége mennyire távol áll ettől. Milyen jó, hogy Isten kész bármelyik pillanatban így lerombolni a törvényeinket, amikor Péter elmegy a római századoshoz, és ott toporog az ajtóban. És megbeszélik, hogy hát tudod, hogy ide nekem nem szabadna belépnem. Igen, ám csak történt valami. Hogy Isten beszélt velem, és egy csomó gusztustalan dolog leereszkedett az égből, amihez én azelőtt hozzá nem nyúltam volna, és Isten azt mondta, hogy amit én megszentelek, azt te ne tartsd tisztátalannak. Micsoda nagy törés, ugye? Amikor a törvény tiszteletünk szelídsége széttörik. Mert ez olyan jó. A törvény tisztelete azért jó, mert az kerek és egész. Ott az igen az igen, a nem az nem. Ott nincs olyan, hogy talán, ott nincsenek sekélyes jogértelmezések, hogy ezt most lehet így is érteni, meg úgy is. Lehet erre is csavarni, meg arra is. A törvény azért jó, mert vagy erre dönt, vagy arra. Vagy erre lök, vagy arra. Milyen jó, hogy az Isten kegyelme pedig úgy működik, hogy az ember életébe hasít. Tudom, hogy nincsen férjed. És akivel most élsz, az sem a férjed. Micsoda pengeéles mondat. Add el minden vagyonodat, és aztán kövess engem. Ott, a közepében van. És szükségünk van rá. Miért nincs minden rendben? Hogy ne legyen a levegőben az életünk, hogy ne hiába tegyük föl ezt a kérdést, Isten mindig kész belehasítani az életünkbe. Amikor belehasít az életünkbe, akkor az fájdalmas. Láttam egyszer egy fafaragót, aki csodálatos faszobrokat készít, és egyszer egy ilyen szabadtéri fesztiválra kivonult, borzalmas dolgot művelt, fogott egy hatalmas láncfűrészt, és elkezdte kaszabolni a farönköt. Olajszag volt, büdös volt, azt se tudtuk, hogy miért csinálja ezt a szörnyűséget. És utána fogott egy vésőt, és azokat a csúnya dolgokat, amiket ő ott kivágott, elkezdte farigcsálni, és egy gyönyörű, szép ember alak kerekedett ki a végén. Borzalmas dolgok voltak az elején. Mindenki szaladt el, hangos volt, büdös volt, szállt a forgács. Még a gyerekek se bírták nézni, pedig ők szeretik ezeket a csinálós dolgokat nézni. Isten keményen hozzányúl az életünkhöz azért, hogy valamit kiformáljon bennünk. Nem akkor leszünk jó emberek, hogyha a mi törvénytiszteletünk megfelelő, hanem akkor lesz az életünk rendben, amikor Istennek a ékként életünkbe hasító szava megtalálja az utat a szívünkhöz. És van egy hamis önismeret, ami meggátol minket szintén abban, hogy valóban minden rendben legyen. Amikor azt gondoljuk magunkról, hogy jók vagyunk, és közben rosszak vagyunk. Vagy pont fordítva, azt gondoljuk, hogy valamit rosszul csinálunk, pedig pont a jót csinálnánk. Ugye a kísértő, a szétdobáló, ahogy mondja a görög szó a diabolosz, a vétket, ugye, ami tulajdonképpen nem más, mint céltévesztés, azért adja az életünkbe, hogy induljunk el egy jó úton, de ne feltétlenül odaérkezzünk meg. Keresd az Istent, csak ne legyél annyira hűséges. Olvasd az ő igéjét, de amikor döntéseket kell hoznod, akkor legyenek határozott érveid, ami alapján azt tudod mondani, hogy hát jó, Isten ezt mondja, de hát azért mindennek van határa. Vagy hogyha átadásról van szó, akkor azt mondja, hogy persze, adj egy csomó mindent Istennek, de a kedvencekről ne mondj le. Ugye a hamis önismeretünk azért nagyon nehezen bukik meg, mert nagyon erős lakat alatt tartjuk. Ha kiadnánk magunkat ebben, lehet, hogy magunk is meglepődnénk, hogy hát igen, azt gondoltam mindig, hogy ezzel a döntésemmel az embereknek jót teszek. Nemrég láttam egy háborús filmet, ahol a Siegfried vonal mögötti egyik nagy erdőben, egy elfelejtett csatában több mint 20 000 szövetséges katona halt meg a németek ellenállása miatt, és ez tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus történet volt egy katonáról, aki az egész alakulatából egyedül életben maradt egy 5 napos véres harc után, és utána nemhogy elismerték volna az érdemeit, hanem még inkább beledobták a mélyvízbe, és teljesen természetesen ennek a katonának beindultak az önvédelmi reflexe, és azt mondta, hogy mindenben, amiben én életben maradok, amivel én életben maradok, segítek, de amikor majd másokon kell segíteni, akkor ne számítsatok rám. És ezt a hadnagyával beszélgeti, kint pedig egy ilyen felcser, ilyen katonai orvos rendezgeti a táskáját, kifelé menet megállítja, hogy oké, rendben van, én elfogadom azt, amit mondtál, de majd, amikor egy repesz kihasítja a hasadat, és kifordul a beled, akkor én már gyól ott hagylak, mert úgy fogom gondolni, hogy nekem meg akkor lesz veszélybe az életem, hogyha majd én segíteni fogok rajtad. És annyira jó volt ez a jelenet, hogy tiszta meggyőződéssel mondta az első mondatot is, és tiszta meggyőződéssel hasított bele, és egy pillanatra állt csak meg a kép, utána tovább ment, de azon az egy arc kifejezéssel lehetett látni, hogy te Úristen, valamit nem jól gondoltam. Az önismeretünket elferdíti az élethelyzetünk, hogy fájdalmunk van, hogy szégyenben vagyunk, hogy egyedül vagyunk, hogy valami bánt, hogy valamit tettünk, hogy valamit csináltunk, hogy valami... Mindenki gondolja bele a maga dolgát. Ugye az, hogy nincs rendben valami, az azért is van, mert tele van a kezünk ezekkel a dolgokkal. Az örökségünkkel, a szerzett terheinkkel, a közösségünkkel, a törvénytiszteletünkkel, a hamis önismeretünkkel. Mind-mind ott akarjuk a kezünkben fogni ezeket. Mégis ez a családom. Mégis ez a közösségem. De hát mégis ez van velem. mintha nem is lenne előttünk az új szövetség egy-két története. A nagy mellényű Pál, aki írással a zsebében indul összefogdosni a keresztényeket, ugyanazzal az ellenkező indulattal odaáll, és azt mondja, hogy hát én csak a megfeszített Krisztusról akarok hallani közöttetek. Ugye a korintusiakhoz, amikor másodszor készül, ezt mondja nekik. Micsoda fordulat? Akkor most lehet, vagy nem lehet az életemben? Akkor most Isten meg tudja cselekedni, vagy nem tudja megcselekedni? Akkor képes rá, vagy nem képes rá? Akkor most számíthatok rá, vagy nem számíthatok rá? Most ez a történet távoli, vagy velem is így történhet? A tele kéz problémája, amikor tele van a kezünk. Nem rakjuk le a dolgainkat, mert úgy érezzük, hogy ha lerakjuk, akkor megtagadnánk őket. Eszünkbe se jut, hogyha elengednénk őket, akkor többet kapnánk vissza, vagy mást. Mitől lesznek rendbe a dolgaink? Az Úr vizsgálja meg a szíveket. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten az, aki odaáll az ember mellé, és fölemeli, és helyreállítja az életét. Ugye a megváltás az nem más, mint helyreállítás. Az eredeti státuszunknak a helyreállítása. Az a kérdés, hogy akadályai vagyunk-e ennek, mint keresztény emberek, vagy pedig elősegítői. Nagyon nehéz kimenteni egy embert a vízből, aki nem tud úszni és fuldoklik, ha közben rukkapál. Veszélyezteti azt is, aki ki akarja menteni őt. Ezért nagyon sokszor jó fejbe kólintják ezeket az embereket, hogy egy kicsit nyughassanak, és akkor ki tudják menteni őket. Mennyire sokszor úgy érezzük, hogy Isten nem jól segít nekünk. Hogyha nem rukkapálózunk, akkor biztosan nem lesz elég ereje ahhoz, hogy kiszabadítson minket. Arra jó az Isten életünkbe hasító szava, hogy megremeg bele az egész életünk. És amikor megremeg az egész életünk, akkor alkalmasak leszünk arra, hogy Isten őszintén megszólítson, hogy felkeltse a figyelmünket. És a figyelem az első kulcs gondolat. Az a figyelem, amivel Isten magára irányítja a figyelmünket. De aki megkapja a békesség ajándékát, az a mai kor társadalmi szemlélete szerint azt gondolhatná, hogy révbe ér az élete, mindenki simul. Ugye Pál megkapta a békesség ajándékát, és lépten nyomon onnantól kezdve azt olvassuk, hogy börtönben van, üldözik, megverik, elkergetik, bevádolják, bíróság előtt áll. Nem? Vágyakozunk Pállá válni, de nem kaptuk meg a listát, hogy bocsánat, de hát agyonverték. Bocsánat, de hát ott felejtették a börtönbe. Bocsánat, de hát egyfolytában menekülnie kellett. Megkapta az Isten békességét, az övé volt. A figyelem. Nagyon fontos, hogy figyeljünk Istenre. Egészen bizonyos, hogy Isten nem fog minket úgy megkínálni a kegyelemmel, hogy tejszínhab csücsül a tetején, hanem biztos, hogy erővel fog kegyelmet adni. Olyan erővel, ami mások életében fog majd kegyelmet szülni. Ugye mennyire más ez? Ugye amikor az ember a fagylaltjára még tejszínhabot is kér, azt én mindig úgy gondoltam, hogy az azért van, mert megérdemlem, mert most jól tanultam, mert most ennyi zseppénz félre tudtam tenni. Nem így adja Isten a kegyelmét, hanem azért adja a kegyelmét, hogy erővel mások életében is tegyen valamit. És a keresztény közösségnek a valódi vitalitása abban van, hogy ezt az erőt veszi, és ezt az erőt közvetíti. Mitől lesz rendben az életem? Hogy Isten ereje áthasít az életemen. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy tudom, hogy rosszul esik nektek, amit most mondtam. Hogy el kell mennem, és lehet, hogy nem fogok visszajönni. De higgyétek el, hogy nektek ez lesz a jobb. Az lesz a jobb nektek, hogyha én elmegyek, és engem kivégeznek, mert akkor nem fogjátok úgy gondolni, hogy ez valami olcsó dolog. az, amit elétük beadtam. Hogy az egész életem egy olcsó dolog, hogy igen, ez a pár tök jó fej volt. Mindent megtett értünk, hogy nélkülözött, hogy futott, és ugye majd elmegyünk, kikérdezzük a régi történetekről, valamelyik szigeten, ahol elbújt a rómaiak elől, és fölelevenítjük a régi történeteket. Nem lehet így Istenre figyelni. A Getsemáné kert, a figyelemnek az a foka, ahol Jézus Istenre figyelt. Ha ezt a mélységet nem tudjuk az életünkbe újra és újra megélni, akkor a figyelmünk az figyelmetlenség lesz. A másik az elengedés. Milyen nehéz elengednünk dolgokat. Elengednünk egy embert. Ugye, valamikor szerettem, és most már nem szeretem. Ugye, valamikor neki dolgoztam, most nem neki dolgozom. Valamikor barátok voltunk, most nem vagyunk barátok. Milyen nehéz az elengedés. Valamim volt, de most már nincs, elvették tőlem. Valamim lehetett volna, és már sose lesz, ugye? Az elengedés talán a legnagyobb akadálya annak, hogy Istenre figyeljünk. Mert arra figyelünk, hogy Úristen, most ha itt nem húzom meg az életemet, akkor nem engedhetem el. Ki görcsösen ragaszkodik a munkájához, a családjához, a meggyőződéséhez. Ugye a keresztény embereknek a meggyőződés, ez egy borzalmas dolog. Én ezt tartom a kísértő legnagyobb fegyverének, hogy egy keresztény embernek olyan meggyőződést ad, amivel össze tud veszni egy másik keresztény emberrel. Ez hihetetlen, nem? És sokszor megdöbbenve állok, hogy hallgatom, hogy ezek az emberek vitatkoznak azon, hogy az Úristennek milyen kegyelme van. De az ő életükben majd biztos lesz egy pont, amikor beléjük hasít Istennek a szava, és rá fognak figyelni. Az elengedés azért is nehéz, mert gyengévé tesz minket. Kiszolgáltatottá. Akinek családja van és gyermekei vannak, az tudja, hogy egy gyereket felnevelni, elengedni nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hogy ne erőltessem rá az én vágyaimat, hogy ne vetítsem ki rá az én szeretett dolgaimat. Ugye a keresztény szülőnek külön nagy elengedés az, hogy Isten felé engedje el a gyermeket. Ugye apám a fejemet a Bibliával verte, mert Isten nagyon szeret. Szoktuk fejbe verni a gyerekeinket Isten igényével is, ne legyen kétségünk a felől. Ugye egészen más az, amikor a törvény tisztelet oldaláról próbáljuk a gyerekeinket terelni Isten felé, vagy amikor elmondjuk neki, hogy figyelj, amikor először belém hasított Istennek ez a szava, és úgy éreztem, hogy teljesen elvesztem. Utána megtaláltam valamit, ami egy egészen más dolog volt. És nem tudom, hogy a te életedben hogy lesz, de kívánom, hogy legyen a te életedben is így. Ugye, amikor az ember teszve 100 millió dolgot csinál egy nap, eszébe jutnak a gyerekei. Milyen jó ilyenkor fölemelni az embernek a szavát Istenhez, hogy Istenem, könyörgöm értük. Vedd a kezedbe őket. Taníts meg elengedni őket. Csak egy mondat, egy fél mondat, egy két szó. És higgyük el, hogy Isten odalép és megcselekszi a csodát, az Úr vizsgálja meg a szíveket. És ő nagyon jól tudja, hogy melyik az a pont, amit meg kell vizsgálni, és hol van az a terület, ahol beszélni kell velünk. A következő a kitartás. Az ember, akkor keresztényként egy Isten tiszteletre ül, sokszor kitartásra van szüksége, hogy a végéig kitartson. A figyelme, mert lehet, hogy valahonnan jöttem, valahová megyek, és úgy érzem, hogy már nem erről kéne már beszélni, már valami másról kéne beszélni. Valahol már szólítson meg Isten. Ott ülök, lehetősége sincs Istennek megszólítani engem, mert nem vagyok kitartó. Mert nem tudom oda irányítani a figyelmemet. mitől lesz rendben az életem? Hogy figyelek Istenre, hogy megtanulom elengedni a legfontosabb dolgaimat, és kitartok. Ugye a kitartás az, amit az ember nagyon nagy áldozatok árán is újra és újra megtesz azért, hogy célt érjen el. Régebben Isten kegyelméből volt lehetőségem síoktatónak beállni egy egész szezonra. Fantasztikus ajándéka volt az Istennek, és még fizettek is azért, hogy én síjelhessek. Volt egy kezdő csoportom, 9 gyerek volt benne, és volt egy nagyon szerencsétlen 9 éves kisfiú, akinek olyan kitartás kellett az életben maradáshoz, ő szerintem csak a levegőre nem volt allergiás. Tehát ő elmondta, hogy milyen speciális lisztből, meg adalékanyagból, meg mit tudom én miből készült ételt ehet csak, és emellé még szedi a gyógyszereit is. Hát nem egy ilyen Schwarzenegger típus volt. Neki mentünk a sípályának, és mint a gumiember. Én már 10-szer azt hittem, hogy összetört keze lába. Ráadásul pont kikfogtunk egy olyan esős napot, ahol se nem hó esett, se nem eső, hanem mindenki a bugyia tövéig vizes lett. És ez a gyerek mindig elesett. Tehát amikor reggel láttam, hogy ilyen az idő, azt mondtam, hogy na, ez tüdőgyulladás, kórház, vagy ki se jön. Nagyon akart jönni, egész napot végig síelte, és mindig fölkelt. És hihetetlen, de azt kell mondjam, hogy Isten akkorát tanított azon a kis életen keresztül. Mindig fölkelt. És mindig azt mondta, ne segítsek. Pedig ráhúzta a botot az ujjára, az is maga alá gyűrődött, meg olyan könnyű volt, hogy még a kötése se oldott le, de kibogozta magát. Olyan kitartása volt, hogy mindenhonnan fölállt. És akkor azt gondoltam, hogy Istenem, milyen egyszerű, ahogy beszélgetsz egy emberrel. Megmutatod, hogy igen, én itt kesergek a dolgaim fölött. És itt van valaki, akinek az élete amúgy is annyira meg van terhelve, és egy ilyen kis dologban, egy ilyen kis piszticsári dologban, kit érdekel, hogy most megtanul-e síelni, vagy nem? Senkit. De ott van is föláll. Az nagyon sokat tanított rajtam, és Istennek hálás vagyok, hogy egy ilyen dolgon keresztül nagyon fontos üzenetet adott át. Azóta tudom, hogy a kitartás nagyon fontos. Hogy az ember mennyit tanul a hibáiból. Ugye a keresztény ember nem hibázhat, mert Isten megmutatja neki a jó utat. Ez a sátánnak az egyik nagyon jó szlogenje. A keresztény ember hibázhat, és a keresztény ember elbukik. Csak a keresztény embernek van megváltója, aki fel tudja emelni, aki újra és újra ad neki erőt, hogy szárnyra keljen, mint a sasmadár. Melyik az a szülő, aki nem hibázik? Melyik az a munkatárs, aki nem követel valami mulasztást? Melyik az a barát, amelyik soha nem csap be? Melyik az az ember, aki állandóan csak jót tesz? Hát nincs olyan. A kitartás Isten mellett. Ugye, kapok egy pofont, már nem szeretlek. Ugye, apa addig jó, ameddig van legó, jó a kaja, megyünk mindenhová. Amikor azt mondja, hogy még a leckédet ír meg, már megint ezt csinálod. Hát már megint ezt csinálom. Mit csinálok? Kell kitartás. És nagyon fontos az elismerés. Elismerésre vágyunk, nem? Hogy legalább egy pici kis papíron szerepeljen a nevünk. Hogy közreműködött még, a segítő közreműködőjeként még ott volt, vagy igen, ezt ő tette meg, csak valahol szerepeljen a nevünk, egy kis elismerés kell. Ugye az Úr vizsgálja meg a szíveket, és azt mondja az ige, hogy föl van írva a nevünk nála. Az nem elég elismerés? Hogy csak azért legyek valakivé, hogy látható helyen legyen a nevem. Hogy keresztény emberként azért legyek valaki, hogy tegyek valamit az egyházért. Az elveszett tyúk példázatában minden megvan. A figyelem, az elengedés, kitartás és az elismerés. Ugye, figyelem. Ez az ember figyelt mind a 100 juhára. Az elengedés. El tudta engedni a 99-et. Oda tudta hagyni az egyért az összeset. Ott volt a kitartás. Egészen addig kereste, amíg meg nem találta. És nem biztos, hogy azonnal megtalálta. És az elismerés. Hogy utána nem azt várt, hogy megtapsolják, hogy hú, te vagy a frankó pásztor. Nem. Az volt neki az elismerés, hogy ő megoszthatta az örömét. Ugye? Egy házasságba belép az ember, és azt gondolja, hogy majd jó meg fognak ajándékozni ebben a kapcsolatban szeretettel. Nem. Az elismerés az lesz, hogy szeretek, és azt a szeretetet valaki elfogadja. Ugye az én produktumom az, ami egy kapcsolatot előbbre visz. Az őszinteség problémája merül fel itt. Beszéltünk a saját erő problémájáról, ami nagyon nehéz, mert teljesen hamis eredetbe állítja azokat a dolgokat, amiktől rendben lesz az életünk. Beszéltünk arról, hogy a telekész problémája milyen nagy probléma. Hogy az örökségünk, a szerzett terheink, a közösségünk, az egyházi terheink, a hamis önismeret mennyire félre tudja vinni az életünket. De milyen jó, hogy Isten tükrében ezeket észrevesszük. Mert valljuk be őszintén, hogy az isteni tükör nélkül még mindig a saját eredő problémájában lennénk. És végül az őszinteség problémáját le tudjuk győzni ott, ahol mi is részesévé válunk a történetnek. Amikor mi vagyunk az elveszett juh. Amikor mi vagyunk a tékozló fiú, és amikor mi vagyunk a vérfolyásos asszony, mi vagyunk a bűnösnő, mi vagyunk a vakbartimeus, a elsorvadt kezűnő. Kerülünk olyan számtalan megalázó helyzetbe, amikor úgy érezzük, hogy senki nem lép oda hozzánk. Hogy senki nem akar segíteni, hogy mindenkiről lepattanunk. Nem kellünk mi már senkinek. Nem mondjuk ki, de érezzük. Az őszinteség problémája megöli az embert, megöli a családot, megöli a közösséget, megöli a társadalmat, és Magyarország többsebből vérzik, mert magunkba fordulóak vagyunk. Elrejtjük magunkat, hogy megvédjük magunkat, és keresztény emberként is hajlandóak vagyunk magunkba fordulni, ahelyett, hogy megnyílnánk Isten előtt. Mitől lesz rendben az életem? Hogy Isten mellé kerül. Hogy Isten világosságában marad. Az általános dolgoknak az a jó tulajdonságuk, hogy elég messze vannak ahhoz, hogy kivegyük a apró részleteket. Ugye? Nem lehet látni, hogy ez a fényes dolog az most a felkelő nap, vagy egy atomvillanás. Hogy most jót fog-e hozni, vagy rosszat. Ugye az Istennek az általános jósága is egy olyan gondolat, hogy most nem tudni, hogy mit fog hozni az életembe, jót vagy rosszat. Ugye akinek a kényelmes élete elmúlik, mert mondjuk hitre jut, és sok nyomorúság árán, de Istennek dicsőséget szerez, arra lehet, hogy azt fogja mondani a társadalom, hogy hát kérem, vezérigazgatóból dzsungelhős. Ugye, misszionáriusnak, aki elmegy. Vagy aki beforgatja a pénzét olyan dolgokba, ami igazából csak a társadalom szemében haszontalan dolog. De az őszinteség problémájával meg kell küzdenünk. Egy ember mondta nekem, aki most teljesen más csinál, mint amit azelőtt, hogy 4 évet bírt ki abban a szakmában, ahol éjjel-nappal hazudni kellett. Borzasztó jól keresett, és minden nap hazudnia kellett az embereknek. Mosolyogva, vidáman, előreengedve őket. És azt mondta, hogy 4 év alatt úgy megcsömörlött az egész élete, hogy azt mondta, hogy ha nem hagyja abba, akkor vége van. Akkor kész, akkor nincs tovább. Az őszinteség problémája. Nem mondhatja el őszintén, hogy figyelj, most kezdet fog, örülök, hogy becsaphattalak téged, nem? Írjuk alá a papírt, hogy hazudtam neked, és becsaptalak. És akkor rendben vagyunk. Senki nem tenné ezt. Az ember egyszerre van egyedül, és egyszerre van Isten közelében. Ez az utolsó gondolatom. És arra bátorítok mindenkit, hogy amikor egyedül vagyunk Isten közelében, akkor legyünk őszinték. Akkor merjük azt mondani, hogy Istenem, ezt igazából csak én gondolom így. Akkor merjük azt mondani, hogy igen, ez igazából eddig csak az én ötletem volt. és arra bátorítok mindenkit, hogy merjünk egy kicsit tanácstalanok lenni, hogy Isten tanácsolhasson minket. Hogy olyan jó lenne, Istenem, hogyha az életemet elindítanád, és higgyétek el, hogy Isten oda fog rendelni embereket, helyzeteket, hogy megtöltse az életünket. Mert az ő kegyelmét erőre adja, és az erőt pedig azért adja, hogy azzal szolgáljunk. Legyen Isteni a dicsőség, és legyen az ő igéjén áldás. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te tanácsolod az életünket, hogy a te élő lelked, az élő ige és az élő közösség hármasságában nem engeded, hogy elveszünk. Arra kérünk, hogy taníts minket megismerni téged, és taníts minket megismerni önmagunkat. Engedd meg nekünk, hogy lehessünk előtted őszinték, hogyha haragszunk rád, akkor elmondhassuk neked, hogy haragszunk rád, hogyha vágyakozunk utánad, akkor kijönthessük a szívünket. Istenünk, arra kérünk, hogy tégy minket olyan emberekké, akik rád figyelnek, akik tőled várják az életük megoldását. És taníts minket elindulni azokon az utakon, ahol másokat is meg tudsz erősíteni. Mert hisszük és valljuk, hogy ezekben fogunk megerősödni, hogy ezekben az utakban lesz kipróbáltá a hitünk, amikor másokért kezdünk el küzdeni és hadakozni a te erőddel és a te kegyelmeddel. Add, hogy a te élő kegyelmed átáramoljon az életünkön, Istenünk, és tudjuk, hogy sok utunkat mi is helyesnek gondolunk, de vizsgáld meg a szívünket, és ha kell, akkor hasítson belénk a te igéd, hasítson belénk a te élő szavad, hogy valóban megtörténhessen a csoda, hogy egyszer mi is láthassuk, ahogy azok a nehéz terhek a magasba emelkednek, és felrepülnek, és úgy, hogy azokra már nem lesz szükség. Add, hogy mi is a csodáid mellett erősödhessünk meg, amelyekben munkatársként felhasználsz minket. Így kérünk, Istenünk, hogy használj minket, az életünket. Amen.